Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Hallották?
Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességű beszélni róla. Mi a helyzet az állatvédelem területén? Foggal és örömmel a Civil Rádió állatbarát műsora. Várja Önöket a műsorvezető Tímár Andrea. A mai műsorban pedig egy mai műsor témája egy korábbi műsorunk témája is, a rovarok és bogarak. És Önöknek már bevallottam, az az igazság egy alkalommal, hogy nagyon régóta fut ez az állatos műsor. Rengetegféle állatról volt szó. Egyetlen egy alkalommal izgultam nagyon, a többi előtt nem is izgultam, de amikor a rovarokról és a bogarakról kellett beszélni közös ismerősünkkel, Merkel Ottóval, és arra gondoltam, hogy azt a másfél órát hogyan fogjuk, vagy az egy órát, bocsánat, hogyan fogjuk bogarakról beszélgetve eltölteni, szóval, hogy akkor nagy izgalommal voltam, most egy más jellegű izgalom van rajtam. Önöknek is azt ígérhetem, hogy egy nagyon érdekes műsor lesz ez a mai, hiszen a témánk tehát a bogarak és rovarok. A Csoda Bogarak Alapítvány két vezetőjével, elnökével, alapítójával, Sasvári Zoltánnal és dr. Borbíró Katalinnal fogunk beszélgetni. Na hát akkor újra üdvözlöm Önöket.
Üdvözlőjük a kedves hallgatókat.
Üdvözlőjük. És azt szeretném elsősorban kérdezni, hogy merről jöttek most, hiszen...
Most a harmadik kerületben voltunk, a Színes Gyerekkert óvoda nevezetű csoda szép helyen lévő óvodába, az egyik legszebb óvoda, ahol jártunk, és a fő napjához kapcsolódóan tartottunk egy bogaras mesés interaktív előadást, ahol a még királynő elvesztette a koronáját, amit meg kellett keresni, de ezt természetesen csak bogarak, beporzó rovarok és méhecskék tehették, és hát a gyerekek voltak természetesen ezek a kicsi állatok beöltözve, és ők oldották meg a feladatokat.
Mennyire aktívak, mennyire érdeklődtek, mennyire nyitottak a gyerekek a bogarak világaira?
A gyerekek fantasztikusan nyitottak, tehát el tudjuk mondani, hogy 250-300 ezer gyerekkel voltunk eddig, és mondjuk három volt, aki visított, mert mellette állt az anyukája, és visított. De a gyerekek alapvetően nagyon nyitottak, nagyon érdeklődőek, mind a szivacs úgy isszák az információkat, csak a felnőttek rontják el őket, ennyi az egész.
Van esetleg rálátásuk, ebből gondolom már ki is derült, hogy az Önök egyik tevékenysége az, hogy óvodáról óvodára gyerek közösségekben bemutatják a bogarak életét, magukat a bogarakat is. Van arra rálátásuk, hogy körülbelül mikor rontják el a szülők a gyerekeket? Hány éves korban? Vagy meddig van az, amik ők mindent apicskolnak?
Hát szerintem még az alsó korosztály, tehát az alsós iskolás korosztály még egészen nyitott, és igazából ötödiktől fölfelé már eleve ugye a kamaszodás miatt is egy más állapotba kerülnek, de ott már én úgy érzékelem, hogy a szülők negatív hatása teljes mértékben kijön. Tehát ott már elég nehéz, hogy mondjam, az ismeretterjesztést végezni, bár nagyon sok pozitív tapasztalatunk is van, de alapvetően sokkal, de sokkal nagyobb az ellenállás.
Van azon kívül, hogy a gyerekek otthon azt hallják, hogy undorító, ne fogd meg, nem is tudom mit, még a szúnyogot csap le, fogd meg, tehát hogy öld meg
Poloska,
a legyet.
Poloska, büdös, igen. Hát az a helyzet, hogy most jelenleg tudom én, ismerünk körülbelül 1,5 millió rovart. Ebből 1-2%-a az a tudomány szerint, ami úgymond az embereknek ártalmas, valami kárt okoz, és ezért a többit is utáljuk. Pedig azok nagyon hasznosak, ugye? Nagy megtiszteltetés, hogy Merkel után itt beszélhetünk egyébként, nagy pártfogunk volt ő, és hát ő mindig a beporzó rovarok mellett a lebontó rovarokat is próbálta felemelni kicsit, mert ugye a beporzók azt úgy nagyjából tudjuk, hogy az mi, de mi az, hogy lebontás, azt nem nagyon. Tehát a ganajtúró, galacsinhajtók, temetőbogarak.
Még a légy is, nem?
Hát a legyek között is, persze a légylárva is egy nagyon fontos lebontó, és hát millió-millió, és bizony ezekre is fel kell hívni a figyelmet, hogy ezek milyen fontosak, és itt amikor egy galacsinhajtót például kezdünk beszélni róla, lesz, hogy húha, fúj, hát egy galacsin trágya, de amikor megtudják, hogy ez milyen fantasztikus dolog, amit ő végez, és nekünk ez miért jó, és egy fillért nem kap érte cserébe a bogár, akkor azért már úgy gondolkoznak.
Egyébként el lehet a gyerekeket attól tántorítani, hogy, vagy attól nem kell eltántorítani, hogy a Katica Bogár aranyos, csak hogy lehet befolyásolni őket, mert hiszen azt mindenki tudja, hogy a Tücsök az egy semmire kellő bogár, a Katica Bogár az a barátunk, ellenben a Csótánnyal, akit meg nem szeretünk, tehát hogy ezek hát a hagyományos mesék.
Pont ez az egyik célunk, tehát ez egy módszertan, amit mi kitaláltunk, és ezt mi tanítjuk is. Tehát nem csak az, hogy megmutatom, hogy milyen aranyos egy Katica, meg milyen érdekes egy a pók, hanem az, hogy milyen helyük van az élővilágban, és ezt megpróbáljuk meg úgy előadni a gyerekeknek, meg a tanároknak, pedagógusoknak, játékos formában, tudományos formában, hogy közelebb kerüljön, és megismerjük, hogy miért fontos. És erre megvan a módszertan, hogy ezt először kicsit játékosan, aztán eljátsszuk, aztán, hogy milyen érdekes történetei vannak ennek az állatnak, és a végén elővesszük az élő állatot, amikor már sok minden jó dolgot tud róla, és akkor rácsodálkozik, tényleg ez a Csótány, de aranyos, és úgy hívják, hogy Sárika. És akkor pláne kinyílik a szem, hogy ez jó aranyos. És ma is volt egy kisgyerek, aki mondta, hogy meg lehet puszilni?
Igen, ez egész megdöbbentő volt. Volt már ilyen.
És ha ilyen kérdést kapnak, akkor meg?
Hát nem.
Hát most
volt olyan, hogy volt olyan, egy nagy madagaszkári bütykös csótány, azt mutatna, de ez egy hatalmas példány volt, Góliátnak hívták, és az egyik kislány, egy pillanatra nem figyeltünk oda, és adott neki a puszit. Hatan álltunk felnőttek, ott mellette, óvónők meg én, és mind a hatan lefagytunk, hogy ez nem lehet igaz. Még egyszer megpuszít, és akkor tudtam elvenni tőle.
Szóval nagyon nyitottak. Olyan is volt, hogy a rózsabogár pajort a kislány végig bömbölt, hogy haza akarja vinni, mert itt simogatta, hogy az olyan aranyos. Tehát önmagában egy óriás nyitottság van bennük. A mi feladatunk például, amit ma is mutattunk a gyerekeknek, hogy megtanítsuk őket arra, hogy hogyan kell ezekkel a rovarokkal szemben viselkedni. Gondolok itt arra, hogy van egy rovarunk, Rufuszkának hívják, aki egy vörös színű sáska, és ő rajta keresztül azt is megtanulják, hogy amelyik vörös színű, mint ahogy ez a sáska például, vagy a sárga-fekete színű, az veszélyes, ahhoz ne nyúljanak hozzá. Uh-huh. Tehát mindenképpen ez is része, igaz, hogy mesés történetbe, mesés keretbe foglalva, de ők ugye az első sáska, vagyis az első, amit megmutattunk, az egy másik foltos bocsáska, amit lehet simogatni. Egy ilyen szép pirosat nem lehet. Tehát ezt is keretbe ágyazva megmutatjuk nekik, hogy hogyan is tudnak ők viselkedni a rovarvilágban, hogyha találkoznak, mondjuk ilyen élőlényel Dél-Amerikában találkoznak igazából, vagy Közép-Amerikában, de egyébként, ha kimennek a természetbe, ott is vannak ilyen színű állatok.
Az akkor most hogy működik mégis, hogy Zoltán kezén van ez a vörös színű állat?
Úgyhogy én tudom, hogy kell megfogni, nem nyomkodom, nem ijesztem meg, hanem óvatosan rásétáltatom a kezemre gyakorlatilag. De ha mondjuk madár lennék és rácsapnék a csőrömmel, akkor abban a pillanatban kienged egy ilyen, ilyen hangyasabszerű anyagot, ami egy felhő lesz és csípi az ember szemét. Ha van a kezemben egy seb és rámegy, akkor rögtön nagyon csíp és le kell mosni. Ennek igazából magyar neve sem nagyon van, ez egy ilyen vörös. A perui ördögbocsáskához hasonlít, vörös ördögsáskának is szokták hívni, de nem kevesen tartják viszonylag. Én véletlenül kaptam
nem
petéket.
Kevesen
uh-huh. tartják.
Pedig hobbiállatként van tartva.
Persze. Én véletlenül kaptam petéket egyszer egy teljesen ismeretlen embertől, a rovarbőrzén. Szia, nem kell ilyen, tessék, elszaladt. És nem tudtam, mi ez, fogalma nem volt, mert nem mondtam, hogy mi ez. Aha. És már vártunk egy sok ideig, és akkor kikeltek végre. Aha. És azóta sikerült szaporítani, még az állatkertnek is adtam egyszer, mert nekik meg kihalt. Aha. És akkor így szoktunk egymásnak így adogatni, visszarakom.
Már egy csomó érdekes dolgot mondtak, de azt szeretném először is megkérdezni, ha elindulhatunk valahonnan hivatalosan. Igen. Az önök kapcsolata a bogarakkal, mert bevallom őszintén, hiába, hogy így Sárika, meg Rufuszka volt itt az épp az imént, szóval, hogy mondta, hogy a rózsabogár, nem lárvát mondta,
pajort.
Ezeknek a szavaknak a hallatán, vagy ez a szó hallatán, meg azért, szóval, hogy bennem is van egy kis tartás. Annak ellenére, hogy van egy picit több ismeretem most, mert az átlag, ami nagy, uh-huh. nagy tehát nem ez, az a hent, azt mondom, hogy az átlag nagyon keveset tud, de hogy Önöknek hogy kezdődött ez a viszony, ami ennyi?
Hát el kell, hogy mondjam, hogy az Alföldön nőttem föl. Abban az időszakban voltam gyerek, nem ma, amikor az amerikai szövőlepke invázió volt. És én annyira rettegtem a hernyoktól, ugye csámcsogták le a fákat abban az időben szó szerint, hogy én elájultam, hogyha rámászott a lábamra egy hernyó. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy nagyon komoly fejlődés, ugye?
Miből lesz képest a cserebogár?
Igen. A nagy áttörést a gyerekeim hozták, akik ugye Pilisben lakunk, és mindenféle, akkor volt egyébként a gyapjas szövőlepke invázió, és ők hát nagyon nyitottak voltak persze minden ilyesmire, és a kezembe nyomták ezeket a lényeket, amiket ők találtak, és hát ott nem ájulhattam el, és nem sikíthattam, tehát meg kellett őriznem a hidegvéremet, és kedvesen mutogatni, tehát valahol itt indult ez az egész. Aha. Aztán, hogy hogyan lett ebből rovar bemutató, az már egy másik kör, hiszen mi nagyon szerettünk volna mindig valami más utat bejárni, ez úgy tűnik, hogy már ez a mi életünk része, úgyhogy a gyerekeinkkel is lehessünk, de mégis valami olyan munkát, rengeteg olyan önkéntes munkát végeztünk egyebet, természetvédelmi munkát, míg meg nem láttunk egyszer egy állatbemutatót Tatán, egy nagyon kedves barátunk tartotta, és azt mondtuk, hogy fú, ilyet kell csinálni. Nem azt, amit ő, hanem valami hasonló.
Ami hasonló,
hát mi az, amivel, igen, tudod, nem emlőst, meg nem lemásolom, mit tudnánk? És akkor rájöttünk, hogy hoppá, rovarokkal tulajdonképpen senki ilyen módon nem foglalkozik. És akkor így indult ez a dolog. Elég, hogy mondjam, most így nagyon könnyen beszélünk róla, de azért komoly időszak volt, míg én találta például a Bogaras bácsi azt, hogy hogyan mutatja, a makettek az megvolt, hogy azt kell mutatni, de az miből készüljön, hogy nézzen ki, az nagyon-nagyon komoly
valamilyen munka. Tematikát belevinni, hogy mégis akkor most vízirovarokról beszélek, vagy erdei, vagy lebontó, vagy bármi más, és akkor így szép lassan kialakult, először élő állat sem volt, de aztán mondta a feleségem, hogy hát élő persze kell vinni, hát akkor beszereztünk egyet, kettőt, fogtam az udvaron, kaptunk egy bocsáskát, és akkor így szépen lassan alakult ki ez a dolog, hát ez egy nagyon kőkemény munka volt.
Elvisznek, de minden, amit mondanak, az hasznos információ, de ugye a találkozás, meg a szerelem a rovarokkal hogyan, igen, alakult ki. Katalinról akkor már tudjuk. Zoltán?
Nekem? Hát én már így születtem, tehát én ilyen...
Mindig születünk,
mindig
hát most
születő,
már tudjuk.
Igen, én mindig zoológus akartam lenni világéletemben, tehát...
Darelnyomám, vagy mi volt a...
Hát én még előtte.
De gyakorlatilag,
amikor nyilván ő a fő kedvenc, meg hát... abszolút a numero ultra, de én már előtte is ilyen voltam, és hát akkor még nem volt ilyen, hogy zoológus képzés, próbáltam én mindenfélét, de aztán elvitt az élet, alap esetben én állategészségőr vagyok, aztán hittanár lettem, utána természet, hittanár, tehát én hittan tanítottam, majd 20 évig, de többet beszéltem az állatokról, mint a másik dologról.
Igen, a hittanóra az részint ilyen állatismertetés, ő mindig hazajött, és kérdeztük, hogy na, akkor mit tanított? Hát, néztünk egy gyönyörű sast. Ja, jó. Szóval...
És akkor ez így szépen lassan kialakult. Uh-huh. Az igazság, hogy én azt gondolom, hogy ez egy úttörő munka. Néhányan foglalkoztak már így előttünk is rovarokkal, mutogattak, meg akár Madártani Egyesületen belül, ugye Orbán Zoltán beporzókkal, akár Vásárai Tamás a múzeumban, jó néhányan, de ilyen összetett módon, tehát egy módszertanba begyúrva az egész, így nem nagyon foglalkozott vele még senki, tehát mi talán ebbe vagyunk ilyen elsők, lehet mondani nyugodtan.
Jó, akkor ha már megint megérkeztünk ugye magához, a küldetéshez, az alapítványhoz, akkor mielőtt még a rovarokról beszélgetnénk, illetve mielőtt az alapítványról beszélgetünk, akkor most meghallgatunk egy zenét.
Thank you. just like always, hear her down.
Önök a Foggal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civil Rádióban,
amiben a mai alkalmat a bogaraknak, rovaraknak szánjuk szenteltük, dr. Borbíró Katalinnal és Asvári Zoltánnal, a Csoda Bogarak Alapítvány alapítóival, vezetőivel, tagjaival kiegészítve. Ők a mai műsor vendégei, és beszéljünk akkor tehát a következő szünetünkig a magáról, az alapítványról. Bárki, aki hallgatott minket eddig, vagy aki nem, annak most összefoglalom. Tehát óvodáról óvodára járnak, azzal a, vagy máshova is, táborok, vagy gyerekek.
Táborba, iskolába, fesztiválokra.
Művelődési házakra.
Könyvtárokba.
Na hát így, hogy gyerek közösségben terjesszék a tudást, ismertessék meg a gyerekekkel a bogarak, rovarok csodálatos életét. Mert ugye a Földön másfél millió faj, bár az előbb azt mondta, hogy másfél millió fajta bogár van, de úgy tudom, hogy másfél millió faj, és abból egy millió
igen,
a
hát
bogár.
Ugye ezt nem fogjuk soha megtudni pontosan. Körülbelül azt mondják, hogy másfél millió faj van leírva, van, aki azt mondja, hogy kettő, van, aki azt mondja, hogy 1,9, de hogy körülbelül a kétharmada az valamilyen ízeltlábú, a jelenlegi leírt fajoknak az azért elég, ez biztos.
Egyébként engem már ez az információ megfogott, hogy hogy létezik, hogy akkor ennyire keveset tudunk róla. Róluk, hogy ez is
nagyon egyszerű, mert kicsik.
Kicsik.
Még a bogarakról úgy, hogy mert azok szépek, látványosak, bogárgyűjteménybe be lehet tenni őket, mondjuk van Magyarországon azt hiszem olyan 6000, vagy így a Kárpát-medencében 6300 bogárfaj, a világon mondjuk van 400 000, légyből, darásból töredéke van leírva. De ez nem azt jelenti, hogy nincs, csak ezt nem kutatták, mert nagyon kicsik, nagyon aprók, és nagyon hasonlóak. De mondjuk a Természettudományi Múzeumban Vazoli barátom minden hónapban ír le új darásfajokat, akit senki nem is ismert eddig, pedig ott van a múzeumban 200 éve, bír róla és gyűjteményében, és nem tudták, hogy új faj. Vagy ott volt szegény paplászló,
hát új régi,
igen, új régi akadémikus, ő legyész volt, 2000 fajt írt le, csak legyekből, ugye most nemrég halt meg ő is. Tehát van nagyon sok, csak ugye ezen specialisták kellenek hozzá, és Magyarországon nagyon sok jó, ügyes, nem csak profi, hanem amatőr rovarász is van, de specialistákból hiány van azért ez a tudomány, tehát most azt mondják, egy új kutatás mondta, hogy azt hiszem a 60%-ára nincs a szakember a lényeknek.
De most komolyan a 200 levél légyfajta közül mi a tehát mi bírhat ilyen releváns különbségnek, tehát mi a releváns különbség két faj
mi lehet a
között?
Különbség?
Igen, hát, ami, vagy a darazsak. Hát
kicsit
valahogy
más a testfelépítése, más a szokása, más a szárnyerezete,
de
más a
táplálkozása,
más az élőhely.
De tehát jelentős különbségek? Tehát mondjuk
nincs,
egy légy,
nem feltétlenül jelentős. Légy. Tehát vannak jelentősek, vannak nem jelentősek. Vannak darazsakból is, vannak ilyen 5 centisek, vannak 3-1 milliméteresek is. Tehát
csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ugye ami kérdés volt, hogy tehát nem csak az, hogy mondjuk kicsik, mert jóval kisebbek, ugye, és kevésbé aranyosak, mint egy aranyos kutyus, hanem nagyon fel van nagyítva a társadalomban az a fajta negativitás, tehát kifejezetten a nem is véletlen az a nem szeretem átok, amit állatok. Mi nagyon-nagyon nem szeretünk, de tehát, hogy eleve így van megálmodva ez az egész sztori, hogy ezek a rovarok biztos, hogy nem jók, rosszak. Ugye nézzük csak meg a médiát, tele van azzal, hogy jön az ilyen-olyan rettetes lódarás, hogy úristen, milyen szúnyoginvázió lesz, hogy rettetes a poloska, és nem mondom, hogy nem igaz, hogy jön, vagy hogy nem rossz, persze, hogy az, de gyakorlatilag csak ezek vannak benne. Tehát eltörpül az a rész, hogy hoppá, itt van ez, meg ez, ilyen hasznot hajt, ezt csinálja, ne bánst, hogyan kellene ezzel kapcsolatban viselkedni. Hozzáteszem, hogy nagyon sokat voltunk könyvtárakban, például Bács megyében, tehát meg kb. 98 könyvtárban voltunk, és lenn az alföldi régióban, ahol mezőgazdasággal foglalkoznak az emberek, és azt észleltük, hogy a gyerekekben zsigerileg van benne az a rettenetes hát undor és az az utálat, ami a rovarok felé. Tehát annyira beléjük van ivódva az, hogy csak kártevő lehet.
A mezőgazdaság.
Igen, azért, mert abban éltek, tehát hogy nincs olyan, hogy jó rovar, hát jó kivéve a katica, de ennyi.
Pedig hát számtalan jó rovar van.
Tehát a budapesti, vagy az itt, hát nagyon sokat járunk itt a környékben, itt egy sokkal nagyobb nyitottságot tapasztalunk, és sokkal nagyobb elfogadást. Ez a tapasztalat, ez azért sok ezer gyerek, és sok-sok óvoda látogatás alapján.
Mondjuk arra gondoltam, hogy ahol kevesebb a rovar, ott könnyebb őket szeretni, mint ahol... Csak az jutott eszembe, hogy egy zöldebb kerületbe költözöm, és ott, ha nyitva van az ajtó, akkor bejönnek a poloskák, vagy vannak ott darazsak, és hogy már kevésbé szeretem őket, mert zavarják az életteremet.
Bizonyára ez is benne van, természetesen, de... Én az szerintem nagyon jó lenne ezen kicsit tudnánk változtatni. Na, hát tehát ez a cél, hogy ezen egy kicsit, nem sokat, egy egész kicsit, tehát a hozzáállásunkat, hogy nem biztos, hogy ez halálos ellenség. Lehet, hogy segít, lehet, hogy nem segít, csak közömbösen ott van, ugye?
Tehát, helye van az ökoszisztémában.
Igen, mi mindig azt mondjuk, hogy a rovarok az élővilágnak a pillérei, persze a növényeken kívül, mert ők vannak a legtöbben. Legnagyobb fajszám, legnagyobb darabszám, biomasszában ők vannak a legtöbben. Hát képzeljük el, hány milliárd darab van. Tehát ha őket így puf, kivesszük a rendszerből, akkor mi lesz? Összedől az egész.
De tényleg összedől az egész?
Hát igen. Nézzük csak a madarakat, nagyon szépek, aranyosak, énekelnek, mindenki imádja őket. Na de a madaraknak a nagy része mivel táplálkozik? Rovarral. Ha más nem, akkor fiók, a korábban rovarokkal etetik őket. És ha nincs rovar, akkor nincs madár.
Igen, tehát nagyon érdekes dolog az, amit a gyerekeknek szintén mutatunk, hogy vannak a kukacok vagy hernyók, és van egy, hát hogy néz ki, milyen csúnya hernyó, amiből egy csodálatos pillangó lesz. Tehát a gyerekek, mindenki szereti a pillangót. Igen, nem, de van egy ilyen stádiuma, amiben ha akkor agyonnyomom, agyontaposom, meg kiírtom, akkor nem lesz szép pillangó. Most ez csak esztétikai része az egésznek, és a többiről nem beszélünk, hogy mik történhetnek.
Tehát ezért találtuk ki ugye az előadásokat, a mesés előadásokat, hogy van benne egy kis szépség, érdekesség, élménypedagógia, játékpedagógia, egy nagyon pici tudomány, tehát nem latinul dobálozunk semmivel, meg szakszavakkal, csak hogy felkeltsük az érdeklődését, kinyissuk kicsit az ő gondolkodását, és akkor már elő lehet venni az élő állatot, hogy hopp, van egy ilyen tényleg, és meg lehet nézni közelről. De amíg ez nincs, addig hozhatok bármiféle példát, és mondhatom a katedráról, hogy már pedig akkor is szeretni kell, nem fogja senki szeretni.
Igen, tehát erre akkor viszont, hogy nem az a lényeg, hogy mindenki imádja a rovarokat. Természetes, hogy vannak olyanok, akik kártevők. Azt is meg kell nézni, hogy mondjuk ez a kártevőség például a monokultúra, és egy egyéb, tehát hogy olyan problémákat is fölvet, hogy mondjuk milyen a mezőgazdaság szerkezete. Tehát, hogy azért itt is vannak, lehet mit keresgélni egy ilyen esetben. Tehát minden sokkal összetettebb téma. Amit szeretnénk rávilágítani, és főleg az ifjú korosztályt egy kicsit megismertetni, egy kicsit több tudást adni számukra, ahhoz, hogy tudjanak, hogy az ítélőképességük, hogy mondjam, egy kicsit változzon. Uh-huh. Tehát ne az az alap, fúj, utálom, nem szeretem, és nagyon-nagyon komoly munkánk, ugye az alapítványról volt szó ebben a részben, amiről még keveset beszéltünk, de van az ökoérzékenyítő program, amit az alapítvány fő célkitűzésének tart.
Az más, mint a bogár.
A bogárháton bemutatókkal kezdtük, és a bogárháton bemutatók belül végezzük ezt az ökoérzékenyítést. Ennek az a lényege, hogy ezt a rendkívül méltatlanul el nem ismert, el nem fogadott állatcsoportot, a rovarokat, de hát hozzátehetünk egyéb ízeltlábúakat is, egy kicsit megismertessük és elfogadtassuk az ő létüket. Természetesen a józanész határain belül, ahogy uh-huh. már erre utaltál is.
És rajtuk keresztül a világ szépségét be tudjuk mutatni. Akár a madarakat, akár egy vizes élőhelyet, vagy bármi más, mert a rovarok mindenhol ott vannak. Tehát uh-huh. ők egy alapot képzelnek. Pont ezért jó a módszertanunkban, amit kitaláltunk, hogy bármilyen kompetenciához hozzá tudjuk tenni. Ez lehet egy számolás, lehet egy néprajz, lehet egy földrajz, teljesen mindegy, mindenhova be lehet rakni a rovart, és onnan el lehet indulni, és megbeszélni, mondjuk hány pöttye van, akkor a vízbe lakik, mit csinál a vízzel, lehet, hogy szűri a vizet, a lárvája, és egy csomó minden mást hozzá lehet tenni, de minden ezt hozzá lehet tenni. Ez benne a fantasztikus.
Mert hogy ezek szerint a meséikben, hány meséjük van?
14.
Van. 14 mese. Igen. Mindegyiket el tudnák most mondani, mindegyik fejben van.
Igen. Hát körülbelül igen. Az évkört öleli körbe, de hát van, ami kompatibilis bármihez, bármilyen évszakban, de vannak kifejezetten évszakhoz kötött, mondjuk a karácsony.
Igen, de hát van farsang, van víznapjához, földnapjához, van egy fesztiválos, van egy gyereknapra, igen. van egy olyan, amikor körbejárjuk a földet, egy galacsinhajtóval, akkor van egy ősrovaros magyarországi dínós, ami nekünk nagyon kedves, mert hogy a magyar uh-huh. dínókat nem ismerik nagyon. Van egy barlangélő világos, ahol külön érzékenyítünk, mert vakon csinálunk minden feladatot, és a barlangi rovarok segítenek. Akkor van egy őszi, ahol mit csinálnak a rovarok ősszel, és a rovarevő rovar
élőlények,
állatok.
Tehát a rovarokhoz kötődő élőlények uh-huh. elbújik uh-huh. a süné, tehát
vagy
ilyen
is. Repül a fecske, igen. Akkor van egy szüretes, nagyon kedves a szőlőművelés, borkészítésnek mindig volt borunk meg pincénk, és akkor ezt egy kicsit bemutatjuk a rovarokon keresztül, ez nagyon jó szokat lenni, és akkor van
vadlibás,
Mártonnaphoz kötődő, és van
Mikulásos.
Egy Mikulásos, és van a bogáréti karácsony.
A bogáréti karácsony, még ott lemaradtam, de bűvány, ez fantasztikus.
Csak gyorsan felsoroltuk.
Tehát azért, mert hogy a rovarok is szeretnének karácsony, mert hogy az embereknek van általában, a történetek többsége bogáréten játszódik. Ez a Pilis tetején van, ott lakunk a Pilisben, úgyhogy, és egy manó elvarázsolta, ezért itt békében élnek a rovarok, és mindent rovarok csinálnak, és ott történnek ugye kalamajkák, mint például, hogy beesik a barlangba, esik a bogárét köve, varázsköve, és akkor az után kell menni. Egyébként az egésznek az alapja az volt, amikor kitaláltuk, hogy az évrovarához kötődött sok éven keresztül az, hogy na most akkor az évrovara a uh-huh. havasi cincér, uh-huh. akkor a barlangba esett bogárkő, és akkor a cincér fog lemenni, egy bükkfa, akkor amikor
indult... Tavaszi ganajtúró volt, igen, a Gerzson a ganajtúró bogárházasodik.
A Szent János bogár volt a farsa.
Igen.
Tehát ehhez kötődött, hát most már egy 14 mese van, így most már...
Most már nem biztos, hogy tudjuk követni az évrovarát, ami most egyébként nagyon szép, a sávos szitakötő, tehát arról aha. is lehetne...
A szitakötő is volt egyébben, akkor volt az óriás